Fiú Szentlélek nevében. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Mint a most született csecsemő, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre.
A tanítványok,
Bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szentelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújts ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújts ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felel: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből, az 5. fejezetből a 14-től 17-ig terjedő versekben. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amen. Keresztény testvéreim bizonyára tudják, hogy létezik egy nemzetközi szervezet, amely a Föld valamennyi keresztény egyházát összefogja. Így hívjuk, hogy Egyházak Világtanácsa. A székhelye Genfben van. Az Egyházak Világtanácsának a mi magyarországi evangélikus egyházunk is tagja, és mellettünk persze a református, ortodox, baptista, metodista és a többi felekezetek mind, és természetesen nem csak a magyarországiak, hanem a szomszédos országok valamennyi felekezete, sőt a kontinenseken is minden egyház. Kivétel talán csak a római katolikus egyház képez, ami nem rendes tagja ennek, az összes többinek az összefogó szerve ez az Egyházak Világtanácsa, de azt tudnunk kell, hogy a római katolikus egyház képviselői állandóan jelen vannak, állandó megfigyelői az ott zajló munkának. Az, hogy valamennyien, ha különböző formában is, de hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, aki feltámadt, ez bennünket mind összeköt és testvérekké tesz. És ez nem csak egy kitalált elméleti testvérség, hanem ezt nagyon komolyan kell vennünk. Krisztusban valamennyien testvérek vagyunk. Az Egyházak Világtanácsa ezt próbálja erősíteni bennünk, ezt próbálja láthatóvá is tenni. Ott emberek azért fáradoznak, azért dolgoznak, hogy keressék és építsék a testvériséget közöttünk, a kapcsolatokat, és keressék az egységet, hogy ez a világ számára is valamilyen módon látható legyen. Hogy megértessék velünk, hogy nem vagyunk egyedül. Ha nekünk fáj valami, azt érzik a más vidéken élő keresztjének, más kontinensen élő keresztjének is, és ha nekik valami gondjuk, problémájuk van, azt nekünk is látnunk, éreznünk kell. Meg kell tanulnunk együtt sírni a sírókkal, együtt örvendezni az örvendezőkkel. Segítenünk kell egymásnak a nehézségek, a gondok megoldásában. Az Egyházak Világtanácsának talán az egyik legszebb megnyilvánulása, eredménye az úgynevezett ökumenikus imahét. Ez az ima nyolcad, ami a keresztény egységért való imádságot jeleníti meg. Minden évben az Egyházak Világtanácsa megbíz egy tagegyházat ennek az imahétnek a programjának a kidolgozásával. Aztán a Vatikáni Egység titkársággal együtt véglegesítik ezt a tervet, és együtt szervezik meg az ökumenikus imahetet, amelyen a mi gyülekezetünk tagjai is, hála Istennek, részt szoktak venni. Az egész kereszténységet átfogó imahét megmozdulás ez. Valamennyi gyülekezetben ugyanazokról az igékről hallgatjuk az igehirdetést akkor, és ugyanazokért a célokért imádkozunk. Persze nehéz ezt úgy megszervezni, hogy mindenkinek egyformán jó legyen a lehető legalkalmasabb időben. Mi tudjuk, hogy télen, a legkeményebb télen szoktunk ilyen ökumenikus imahétre járni, és sokszor az ord időjárás távol tart embereket ezektől az alkalmaktól. De ugyanebben az időben, a föld másik féltekén éppen nyár van, lehet, hogy ott a nagy hőség az akadálya annak, hogy részt tudjanak venni az imahét alkalmain. Mégis ennek az imahétnek, ima nyolcadnak, mert nyolc napon át tart, abban van az igazi ereje, varázsa, hogy most valamennyien egy akarattal gyűlünk össze, együtt tudunk imádkozni. Nem volnánk méltók a testvérségre ebben az egyházak nagy családjában, ha a nehézségek távol tartanának bennünket az egységnek ilyen megnyilvánulásától, a testvériségnek megvallásától. Ha a saját test szerinti érdekeinket helyeznénk előtérbe, mert amikor Pál apostol ebben az igében a test szerinti ismeretről beszél, az mindig az önzést jelenti, amikor a saját érdekeinket, vágyainkat tesszük előtérbe, helyezzük előtérbe, szemben azzal az egységgel, azzal a testvériséggel, azzal a közös érdekkel, ami Krisztusban összeköt bennünket. A 133. Zsoltár figyelmeztet a testvérek egyetértésének, békességének áldásaira. Így szól az a Zsoltár. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Csak odaküld áldást az Úr, és életet örökké. Ugyanannak az egy mennyei atyának vagyunk a gyermekei, még ha külsőségeinkben különbözünk is egymástól. Lehetünk különböző vallásúak, különböző természetű emberek. Lehet, hogy más nyelvet beszélünk, más és más a történelmünk, más és más hagyományaink vannak, még egy gyülekezeten belül is más és más kegyességet gyakorolunk, más gyökerekkel bírunk. De mindannyian mennyei édesatyánk gyermekei vagyunk, és Jézus Krisztus által lettünk egyek, atyafiak, a régi szóhasználat szerint, azaz testvérek. S ha egymás ellen fordulunk, akkor tulajdonképpen Isten ellen fordulunk, tulajdonképpen Istent tagadjuk meg, őt támadjuk. Az acsarkodás, az ellenségeskedés mindig áldatlan állapotot eredményez. Az, akitől az életet kapjuk, nem akar látni közöttünk viszályt, visszataszító, megbotránkoztató ellenségeskedést, hanem békességet mindenek előtt. A mai evangéliumban azt hiszem háromszor vagy négyszer hallottuk, amikor Jézus így köszöntött, hogy békesség néktek. Békességet akar látni, egymás tiszteletben tartását, egymás megértését, egymás szolgálatát, egymásnak megbocsátást, és mindazt, ami ezt a testvériséget szolgálja. Tulajdonképpen az egész életünk Isten tisztelet kellene, hogy legyen ennek a békességnek a szolgálatában, a Krisztusban való testvériség szolgálatában. Az, hogy mint különböző nehézségekkel járó emberek egymás iránt tiszteletben, békességben szolgáljunk egymásnak úgy, mint az igazi édes testvérek. Ezt várja tőlünk az Isten. És akkor Isten áldása fogja kísérni az életünket. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké, hallottuk a Zsoltárból. Kedves testvéreim, ez a testvériség ott, és csak akkor valósul meg, ahol és amikor Krisztusban egymásra találnak az emberek. Mert Krisztusban valóban új teremtések vagyunk. Krisztussal valami egészen új kezdődött el az életünkben. Nem csoda, hogy annak idején a háborútól feldúlt Európából Indiába ment hittérítőknek, azt mondták a benszülöttek: szép szavaitokat elnyomja háborútok zaja. Nem értjük, mit mondotok, menjetek haza, béküljetek meg előbb egymással, és aztán jöjjetek vissza az evangélium szép, békességet hirdető szavaival. Mennyi igazság van ebben? Bizony Isten csak akkor fogja megáldani egyházunk, népünk életét, szolgálatát, ha a népek, egyházak nagy családjában igazi testvérként tudunk élni, viselkedni. Testvériségre, megbékélésre pedig, amint már mondottam, csak Krisztusban van esélyünk. Azoknak, akik ilyen testvéreknek tudnak bizonyulni, szól Isten ígérete: íme új eget és új földet teremtek, örüljetek és örvendezzetek. Istennek ez az ígérete már megvalósult. Már elkezdődött az újjáteremtés húsvét hajnalán. Pál apostol a felolvasott igében így beszél az új teremtésről, úgy beszél, mint megtörtént eseményről, megtörtént valóságról. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lesz minden. Tehát ez az új teremtés, ez az új élet, amelyben járnunk kellene, Krisztusban már eldőlt. Azon, hogy Krisztusban vagyok-e, vagy sem, ettől függ az egész. Nyilván ez egy kétoldalú dolog. Kettőn áll a vásár. Egyfelől Krisztus a döntő, másfelől pedig én. Isten a maga részéről Jézus Krisztusban mindent megtett már, mindent elvégzett. Nagypéntek és húsvét alkalmával minden megtörtént azért, hogy mi valóban új életben járhassunk. És amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, tudjuk Máté evangéliuma szerint, így szólt az ő neve: Immanuel, velünk az Isten. Igen, Jézus Krisztus személyében Isten volt, van, velünk, közöttünk van. Kinyújtotta segítő, mentő kezét felénk. Ezt már megtette. Én vajon tettem-e valamit, teszek-e valamit annak érdekében, hogy ezt a felém kinyújtott segítő kezet megragadja? Hogy megvalósuljon közöttünk a krisztusi testvéri szeretet. Teszek-e ezért valamit? Mert ezt csak hittel lehet megragadni. És tudjuk, hogy a hit is Isten ajándéka. én nem mindig tudom akaratommal irányítani a hitemet. Azt, amire a keresség kötelez, azt kell megtennem. A keresség, amely által Isten kegyelmébe beoltatok Krisztus testébe, az egyházba, amely által létrejön egy tényleges kapcsolat Krisztus és közöttem, ezért én szinte semmit nem teszek még, de ez megtörténik, ezt Isten megígérte a keresztelés által. Nos, ez a keresség aztán arra kötelez, hogy kövessem az én Uramat, hogy kérdezzem meg tőle, hogy hallgassam szüntelenül az ő igéjét, mit kell tennem, mit kell cselekednem. Milyen szépen foglalta ezt össze Luther Márton a Kiskátéban. A keresség azt jelenti, tanítja, törekednem kell, hogy a bennem lévő óember naponként bűnbánat és töredelmesség által vízbe folytassék és meghaljon minden gonosz kívánsággal együtt. Viszont naponként új ember jöjjön elő és támadjon fel bennem, aki Isten előtt igazságban, tisztaságban örökké éljen. Ha ezt megpróbálom, akkor hitem, Isten iránti bizalmam is minden bizonnyal erősödni fog. Akkor egyszer csak rádöbbenek, hogy valóban új ember vagyok. Hogy új életben járok, mert nem is én élek többé, hanem él bennem a Krisztus. Ő vezet engem. Igen, az Isten igéje szerinti életet, a békességre törekvést, a testvéri szeretetet, Isten megáldja bennem, ő ajándékozza nekem, ha kész vagyok azt elfogadni. Ez az elfogadás jelenti azt, hogy leborulok Krisztus előtt, és őt követem, tőle tanulok. Milyen szép volna, ha ez valóban meglátszana az életünkön, egyházunk és gyülekezetünk életén, de külön-külön minden egyes tagjának az életén is. Ezzel szemben mit látunk és mit tapasztalunk? Azt, hogy bizony megosztottságban élünk. Megosztottságban él az emberiség, egymással sokszor nem tudunk megbékélni, egymásnak nem tudunk megbocsátani, mindig és mindenben a saját igazunkat, a saját érdekeinket keressük, és próbáljuk ráerőltetni másokra is. Az új teremtés, az új élet még nem valósult meg teljességgel a mi életünkben. Még vannak árnyoldalak, amit le kell küzdeni. Az óembert, a régit még nem tudtuk teljesen levetkőzni, legyőzni. Még szeretjük az óembert. Nem tudunk szabadulni tőle. És milyen csúnya, nehéz, megbotránkoztatóbbat elképzelni annál, mint amikor a békesség követei, mert ha keresztényeknek valljuk magunkat, akkor ezek kellene, hogy legyünk, a békesség követei, szolgái. Milyen megbotránkoztató, hogy összeveszünk egymással, nem tudjuk egymást tiszteletben tartani, nemhogy szeretni. Elsikkad, a világ előtt akkor bizony hitelét veszíti az általunk hirdetett evangélium, annak drága üzenete. Állandó küzdelemben vagyunk. Az óemberrel szemben állandóan küzdenünk kell, a lutheri tanítás éppen ezt hangsúlyozza, földi vándorutunk utolsó pillanatáig ezt a küzdelmet meg kell vívnunk. S ha tudunk Krisztusra hallgatni, vele küzdeni, akkor minden bizonnyal miénk lesz a győzelem. Szükségünk van szüntelenül komoly önvizsgálatot, bűnbánatot tartani, hogy ne tegyük nevetségessé a világ előtt Isten megmentő, életet ajándékozó kegyelmét, amiért olyan nagy árat fizetett, egyszülött fiát adta oda. Hogy mit jelent számunkra Krisztus, hogy milyen fontos, hogy ténylegesen létrejöjjön a kapcsolat, a közösség Krisztus és személyesen közöttem, és ez az úrvacsorában valósul meg igazán, és az imádságban válik láthatóvá a külvilág számára is, de elsősorban az én számomra ez a közösség az imádságban érzékelhető. Nos, hogy mit jelent ez mindezt a legszebben, Jézusnak a szőlőtő és szőlővesszőkről mondott példázata szemlélteti. Krisztus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. Az a csodálatos ígéret hangzik ebből az evangéliumból, hogy munkánk, igyekezetünk, kereszténységünk nem hiába való. Gyümölcsöt fogunk teremni. Isten ezt az áldást ígéri nekünk. Ennek azonban feltétele a Jézussal való szerves életközösség. Krisztusban, az ő éltető erejében, erő terében kell megmaradnunk, úgy, mintha vérátömlesztésben részesülnénk. Hiszen ő vérét ontotta ki érettünk azért, hogy mi éljünk. De ettől nem szabad elszakadni. Figyeljük jól meg, biztos emlékszünk a szőlőtőről, vesszőkről mondott példázatra, Jézus többes számban beszél a szőlővesszőkről, mint ahogy a valóságban is úgy van. Egy szőlőtőn sok szőlővessző van. Többek, több helyen, mások, különböző emberek és különböző egyházak ugyanazt a termést kell, hogy hozzák, ha az egy tőn Krisztusban ténylegesen megmaradnak. Akkor mindannyian ugyanazt az ízes gyümölcsöt fogjuk teremni. De az áldott ígéret mellett komoly figyelmeztetés is hangzik. Krisztus mondja, nélkülem semmit sem cselekedhettek. Be kell hát ismernünk, hogy bármit érjünk el ebben az életben, ami sikernek tűnik, semmit sem számít, semmit sem ér, ha az nem Krisztusban gyökerezik, hanem tőle merítem az erőmet hozzá. Ha függetlenítjük magunkat Jézustól, ha fölébe helyezzük a magunk tanítását, a magunk hagyományait, a magunk érdekeit, testünk kívánságait, akkor kiszakítjuk magunkat Krisztus szeretetéből, kegyelméből, éltető erőteréből, és akkor menthetetlenül elveszünk. Akkor munkánk nem termi meg a kívánt gyümölcsöket, akkor kivágattatunk és ítéletre jutunk. De az evangéliumból elhangzott egy áldott biztatás, bármit kértek, megadatik nektek. Jézus így biztatott minket. Hát ebben bízva kérjük Istent, szeretetével, kegyelmével, győzze le a mi egyéni gyarlóságainkat, gyengeségeinket, önzésünket, és juttassa érvényre közöttünk az ő áldott akaratát. Valósítsa meg a megbékélést, az igazi testvéri szeretetet, az egységet közöttünk, hogy a közösségért tudjunk élni, áldozni, szolgálni, és ezáltal a mi bizonyságtételünk is hiteles lesz a világ előtt, mások előtt. Hiszen mi jó testvérnek, mi mindannyian jó testvérek szeretnénk lenni, bizonyulni. Az Isten által nekünk ígért és ajándékozott új életben szeretnénk járni, és sokan igyekszünk is erre. Hát az Úristen legyen a mi segítségünkre, hogy ezt ne csak hangoztassuk, ne csak akarjuk, hanem az ő kegyelméből ezt meg is tudjuk élni. És akkor minden bizonnyal ez a világ is meg fog változni körülöttünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézus Krisztus feltámadásával egy új korszak nyílt az emberiség történelmében. Új lehetőséget ajándékoztál valamennyiünknek, és így az örök élet reménységében élhetünk. Erősítsd meg a mi hitünket, hogy mindvégig tudjunk Krisztus mellett kitartani, hogy őt tudjuk követni, hogy ő éljen bennünk, ő vezesse gondolatainkat, érzéseinket, és így egymásnak is igazi testvérei lehessünk. Így segíts meg bennünket, így áld meg az életünket. Amen. Hirdetem testvéreimnek, presbiter testvéreim figyelmébe ajánlom, hogy április 10-én, tehát szerdán, közvetlenül a 18 órakor kezdődő Isten tisztelethez kapcsolódva presbiteri ülést tartunk a Luther téri gyülekezeti teremben. Napirenden ajánlás egyházmegyei igazgató tanácsos jelöltekre az egyházmegye területén működő intézményekbe. Tehát az egyházmegye is kell küldjön igazgató tanácsosokat valamennyi egyházi intézménybe, amelyek itt az egyházmegye területén működnek, és ehhez az egyházközségi presbitériumok kell ajánlást beküldjenek. Tehát szerdán 6 órakor. Testvéreim figyelmébe ajánlom az evangélikus életet, amit 275 forintért lehet elvinni a kijárattól, ugyanakkor kiadványainkat, könyveket, CD-lemezeket, valamint a hírmondót. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.
Mennyei Atyánk, Te egyszülött fiadat feltámasztottad a halálból, és általa bennünket is újjá teremtesz. Kérünk, add meg mindazt, ami gyermeki bizalommal kérünk. Urunk, teremts újjá egyházadat, és tedd újjá született gyermekeid élő közösségévé, amely szavaival és cselekedeteivel hitelesen tanúskodik mindenek iránti szeretetedről. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk igénynek, hanem szüntelenül növekedjünk általa a hitben, és többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk, meghalt és föltámadott. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, segíts, hogy ne éljünk vissza a kerességben nyert kegyelemmel, hanem erejével naponta küzdjünk bűneink ellen, és lelked segítségével úgy életben járjunk. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, add, hogy Szent Fia föltámadása reménységet nyújtson a csüggedőknek, jelenléted örömével töltse el a szenvedőket, az örök élet bizonyosságával bátorítsa a haldoklókat. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, add, hogy a húsvét kiáradó öröme keltse életre a testvéri lelkületet a nemzetek között, és járja át az egész teremtett világot. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel időnket a mulandó világban, az örökké valóságban pedig angyalaiddal együtt vég nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereját, és adjon néked békességet. Amen.